Hetek óta a hírek Kubáról, hol arról szólnak, hogy a nagy hideg miatt nem tudnak fűteni, mert hogy nincs elég üzemanyag, vagy arról, hogy éppen órákig nincsen áram, napokat kell sorba állni üzemanyagért. Tehát úgy tűnik, hogy a venezuelai olaj kiesése az gyakorlatilag megbénította Kubát. Ez így kimondható, vagy azért nem ilyen egyszerű ez a dolog?
Igen, ennek azért vannak különböző rétegei. Egyrészt, hogyha most Venezuelát emeljük ki, mint hogy ez ugye nem annyira régmúlt eseménye, vagy esemény sorozata, részben igaz csak. Valóban korábban még Chávez alatt nagy volt a kapcsolat és a támogatás is, de aztán Maduroval és a Venezuelát érintő negatív trendekkel ugye már magára a kőolaj kitermelésre is gondolok itt elsősorban. Ez elkezdett megváltozni, és Kuba is rájött arra, hogy diverzifikálnia kell a kőolaj behozatalt, és éppen ezért ez nagyjából csak olyan egyharmadáért felelős Venezuela a kubai kőolajnak. Ez valóban egyébként egy fájó dolog, tehát ettől függetlenül ez releváns, de nem az egész országot ez bénítja meg feltétlenül, hanem akkor itt a Trumpi gondolkodásmódra és mindenféle szankciókra és büntetőintézkedésekre kell gondolni, amik itt az utóbbi időben részben átalakultak, visszaszorultak. Ugye tudjuk, a legfelsőbb bíróság döntése értelmében már nem lehet tarifákkal dobálózni, bár azt is tudjuk, hogy Trump ezt nem feltétlenül tartja be, de azt a tarifa büntető csomagot, amit a Kubával való elsősorban olajjal kereskedésre vetett ki a Trump kormányzat, azt ugye vissza kellett vonnia, most így az elmúlt napok történései közé sorolható ez. Ettől függetlenül azért még a korábbi intézkedése, ami ugye nemzeti szükségállapotot hirdetett ki Kuba miatt, ezért ugye bevezetett különböző büntető intézkedéseket, ezek még mindig a helyük vannak. Tehát elsősorban ez az, ami megbénítja a szigetországba érkező kőolajat, és hát ez érinti azokat az országokat, akik tradicionálisan szolidaritásból is, meg történelmileg is mindig támogatólag léptek fel, gondolok itt elsősorban Mexikóra, akik már az utolsó kőolaj szállítmányukat el sem indították, ugye a Pemex állami olajvállalatra gondolok, akik napi 17 000 hordónyit szállítottak átlagban az elmúlt években. Hiába mondta a Sheinbaum elnökasszony, hogy ők ezen nem terveznek módosítani, már növelni, de annyira nagy volt a fenyegetettség, főleg itt a kereskedelem és hát itt a tarifák vonatkozásában, hogy végül úgy döntött a Mexikó, hogy leállítja ezt a kőolajbevitelt Kubába.
Mert hogy akkor Mexikót is további intézkedések sújtották volna?
Így igaz, igen. Bárkit, bármelyik harmadik országot, bárkit, aki kereskedik, legyen az ország, legyen az cég. Ugye most az elmúlt napokban, talán a múlt héten volt egy olyan kolumbiai magáncég, aki kőolajjal egy tankert indított el Kuba irányába, és ezt is ugye elkapták. Igazából a célország az a Dominikai Köztársaság lett volna, legalábbis papíron, és akkor, amikor letért az útvonalról és Kuba felé vette az irányt, akkor az Egyesült Államok egységei elkubozták ezt a szállítmányt. Tehát itt gondolok nem csak országokra, hanem cégekre, bárkire. Úgyhogy igen.
Na most ebből hogyan tud Kuba jól kijönni? Több helyütt megjelent az is, hogy a kubai elnök hajlandó lenne tárgyalni, tárgyalóasztalhoz ülni. Az amerikaiak célja, gondolom, nem ez.
Igen, hát a hogyan tud jól kijönni, ezt ugye ketté kell bontani. Az egyik az, hogy a rezsim, a regnáló hatalom hogyan tud ebből jól kijönni, illetve maga a szigetország, a lakosság hogyan tud ebből jól kijönni. Nem feltétlenül megy ugye ez párhuzamosan, ez a két történet. Az, hogy a rezsim hogyan tud megmaradni, vagy megmenteni saját magát, ezt én egyre kevésbé látom tartatónak, tehát nem egy fenntartató dolog, ez sem a szigetország lakossága szempontjából, ami most folyik, sem a rezsim támogatottsága és hát életképessége szempontjából, tehát valami fajta tárgyalásoknak mindenképpen be kell következnie. Ez most már legalább akkor ugye ezek szerint, illetve hát más információk szerint is a kubai részről nincsen probléma, már korábban sem volt, ezt az Egyesült Államok volt, aki általában a napirendről levette, de nem gondolom, hogy Díaz-Canel az, aki ugye át a kubai elnök, aki itt minden intézkedést meghoz, és ugye, hogyha itt már a tárgyalások vagy egyeztetések szóba kerültek, akkor ugye Washington, mint tudjuk, más vonalon és más csatornákon is egyeztet. Úgyhogy mindenképpen vannak, ezt ki lehet jelenteni, különböző egyeztetések és próbálkozások mindkét fél részéről, hogy itt egyről a kettőre jussanak, és hát ugye Washingtonnak az egyetlen egy elfogadható lehetőség az, hogy a rezsim megy, és valami fajta demokratikus átmenet fog beköszönteni a szigetországban. Csak ugye, és lezárva a kérdés, bocsánat, vagy a választ. Itt ugye nincsen olyan lehetőség, mint Venezuelában, tehát nincs egy olyan ellenzék, nincs egy olyan másik számú ember sem igazából, akinek át lehetne úgy adni a hatalmat, hogy itt ne omoljon össze a rendszer.
Hát ez így elég izgalmas, mert csak azért is, mert akkor mire számíthatnak. Ugye azt lehet tudni, hogy Raúl Castro unokája az magángéppel jár bevásárolni. Egyáltalán ezzel az elittel mit tudnak kezdeni, vagy tud-e kezdeni valamit az Egyesült Államok, és utána az a nagyobb kérdés, hogy hogyan lehet ott bármit elkezdeni. Tudsz-e valami olyan tárgyalásról, vagy olyan háttér megállapodásokról, ami akár az Egyesült Államokban élő emigráció tagjaiból verbúválna új vezetést?
Igen, ugye, amit említettem, és ami a nagyon nagy különbség az, hogy nincsen ugye ellenzék, nincs is, tehát 59-es forradalomról beszélünk, amikor ugye megtörtént a hatalomátvétel. Azóta annyira megerősödött a rendszer, és annyira mindent átszó a rendszer, és annyira minden központosított, és a hadsereghez, és azon belül ugye a Castro családhoz volt bekötve, hogy ezt nagyon nehéz átalakítani, nagyon nehéz egy olyan ember találni, akár csak az elitben is, aki nem érdekelt ebben, akár generációkon átmenően is, tehát itt említetted ugye a Castro unokát. Érdekes egyébként, hogy amellett persze, hogy megjelent róla, hogy Panamába tett már 24-ben is több utat, meg most 25-ben is utat, még az idejévről nem tudunk egyelőre, és nyilván azért őt is érinti, illetve hát ha nincsen üzemanyag a repülőgépekben, akkor nem tudja megoldani a dolgokat, még ő sem. Tehát nagyon érdekes az ő személye, mert pont az ő neve került most relációba különböző háttér beszélgetésekkel, ugye ezt így hangsúlyozta ki az amerikai kormányzat, hogy nem tárgyalások folynak, hanem egyeztetések, beszélgetések. És ez nem feltétlenül az ő személyének a fontossága miatt van így, és nem feltétlenül gondolom én, hogy benne gondolkodnának elsősorban, viszont Raúl Castro még ugye mindig él, és ezt mindig lehetett sejteni, hogy bár ő lemond bizonyos tisztségeiről, ugye szép lassan leköszönt mindenféle hatalmi pozíciókból, de azért ő mégiscsak rajta tartja a kezét az ütőerén a rezsimnek és az országnak, tehát lehetséges, nem tudunk ezekről az egyeztetésekről szinte semmit, már az is csoda egyébként, és inkább csak ilyen pszichológiai ráhatás miatt gondolom, hogy ezt elárulta az amerikai fél, hogy ezzel is egy kicsit nyomást gyakoroljon a Szigetország vezetőségére, mert hogy nem mindenkivel történnek ugye ezek a beszélgetések, és nem mindenki tud ezekről a beszélgetésekről. Ezzel is jelezzék, hogy egyébként itt van valamilyen mozgás, és érezzék, hogy egy kicsit rezeg a léc, és esetleg az ő pozíciójuk már nem olyan erős. Tehát visszatérve az unokára, pont az ő szerepe lehet most egy kicsit talán érdekesebb, és amellett, hogy ő valóban járt Panamában, bár ez nem feltétlenül mindig magánút volt, és nem mindig csak vásárlásról szólt, hanem még az elmúlt években az ő nevét összefüggésbe hozták különböző venezuelai, kubai, illetve panamai félek közötti ügyletekre is, tehát nem feltétlenül volt ez csak személyes út. Egyébként hívhatjuk Rodriguez Castrónak is, és azért ezt meg kell jegyezni vele kapcsolatban, hogy ő nem egy unoka, aki szórja a nagypapi vagy az állam vagy bárkinek a pénzét, hanem egyrészt a testőrségnek a parancsnoka, tehát fontos beosztásban van. Másrészt pedig egy nagyon meghatározó tábornoknak, aki az elmúlt években hunyt el 22-ben, a fia, aki tehát, hogy apai ágon is, nem csak anyai ágon fontos szereplő, meghatározója volt annak a mamut konglomerátumnak, ami Kubában a GDP-nek mondjuk ilyen 30-40%-áért felel, és hozzátartoznak olyan hát bagatel dolgok, mint a turizmus például. Tehát a Gaviota, ami a 4- és 5 csillagos szállodákat kezeli a Szigetországban, az is például ennek a Gászán cégnek az égisz alatt működik. Tehát, hogy ő egy fontos, meghatározó szereplője ilyen szempontból, nem csak egy gazdag vagy módos unoka.
Na most, ha már itt szóba hoztad a turizmust, és ugye ebben igencsak érdekelt, akkor ezek szerint Rodriguez Castro, aki ugye akkor ezek szerint egy igencsak erős ember. Az üzemanyag nélküliséggel tulajdonképpen Kuba be is csődölhet, hiszen az egyik legfontosabb, vagy működőiparág Kubában tudomásom szerint maga a turizmus, ráadásul, ha jól tudom, most van a szezon. Tehát ha most nincsenek ott turisták, vagy nem tudnak hazautazni Kubából, mert nincs ott elég üzemanyag, akkor oda nem is fognak elindulni.
Valóban igen, a turizmus nagyon fontos kiemelt ágazat. 1000 szálon függ tőle a Szigetország, de éppen ezért erre mindig is figyelmet és pénzt és energiát fordított a rezsim, mert ugye ez az egyik legnagyobb bevételi forrás. És ugye itt már légitársaságok, már korábban ez ugye nem feltétlenül most itt az utolsó napoknak az esemény, sorozata, hanem korábban is már át kellett gondolni, hogy hol és hogyan tudnak tankolni a gépek. Ugye itt vannak meghatározó országok, meghatározó légitársaságok. Itt gondolok elsősorban mondjuk Kanadára, akik még mindig a legnagyobb létszámban jelennek meg a Szigetországban. És például pont az Air Canada volt az egyik, aki május közepéig, de nem tűzött ki pontos dátumot, de addig várhatóan nagyjából felfüggesztette például a járatait. Ez ugye egy hatalmas nagy tördöfés a legnagyobb kibocsátó ország részéről, mint hogy ugye Kuba nem tudta vállalni, most egy hónapra függesztette fel egy jó hete az üzemanyag töltéseket, mert hogy nem érkezett be annyi üzemanyag, ahogy említettem, ugye nem csak a venezuelai, hanem a mexikói is kiesett. Későn egy több légitársaság is átalakította az útvonalait. Vannak, akik úgy próbálják megoldani, hogy más szigetországban is leszállnak, és ott tankolnak, és úgy mennek tovább. Ez mondjuk egy bevett gyakorlat más afrikai országok kapcsán is egyébként működik ez így, de itt ez eddig nem volt probléma. És valóban, hogyha megnézzük a számokat, akkor a COVID előtti utolsó normális év talán, amit lehet normálisan összehasonlítási alapnak venni, az olyan 4,5 millió turista volt, és ez esett vissza az utolsó évre 2 millió alá, olyan 1,8 millióra. Most, hogyha megnézzük az idei számokat, havi lebontásban, akkor ezek még rosszabbak, és hát meg lehet nézni ugye a foglaltsági mutatókat a hotelek kapcsán, egyébként még a külföldre kivándorolt látogatók hazalátogatása, tehát a kubaiak, akik haza szoktak azért járni, és akkor esetleg pénzt is hoznak, az ő számuk is lecsökkent, nem csak az Egyesült Államokból, máshonnan is. Tehát valóban ez egy nagyon fontos dolog, és hát olyan emblematikus események például elmaradnak, mint a Habana Szivar Fesztivál, ami mindig nagy világesemény volt. Tehát, hogyha Kubát említjük, akkor szerintem az első három gondolatban a szivar az mindenkinek eszébe jut, hogy például ilyen emblematikus események elmaradása, ez meg fog jelenni a bevételi mutatókban.
És akkor térjünk még vissza egy mondat erejéig röviden Rodriguez Castro-ra. Ő neki milyen szerepet szánhatnak az amerikaiak? Te is mondtad, hogy nem nagyon lehet tudni, hogy miről folynak ezek a nem is tárgyalások, csak beszélgetések, de azt tényként olvastam valahol, hogy egyébként a kubai elnök nem nézi ezt jó szemmel, hogy Rodriguez Castro ilyen hátsó utakon jár. Ez akkor ott egy belső hatalmi harc is?
Hát, hogy hatalmi harc, ezt így nem jelenteném ki, mert igazából egyrészt úgy gondolom, hogy ez a hatalom ez már nem feltétlenül tart túl sokáig. Tehát nem küzdenek azért, hogy kitartja meg a hatalmat, és egy ilyen átmeneti kormányzatban sem, vagy átmeneti időszakban sem gondolnám, hogy a két vezető közül bármelyiknek is lenne, gondolok itt Díaz-Canelre, vagy Raúl Castro-ra, hát nyilván 94-esen ő már nem is szeretne szerintem ilyen babérokra törni, de ha ettől el is tekintünk, tehát hogy ők személy szerint biztosan nem gondolnám, hogy benne lehetnek egy átmeneti irányításban. Tehát ilyenfajta hatalmi harcról már nem beszélhetünk, nem menekíthetik át ők a hatalmukat. A vagyonuk az nyilván lehet esetleg más kérdés, főleg amennyiben ugye ez külföldön nem is feltétlenül bankszámlákon, hanem befektetésekben van, de ezekről nem feltétlenül tudunk túl sokat. Azt persze tudjuk, hogy a Szigetországban különböző ingatlanok, azok Castro család melyik tagjának a nevén vannak esetleg. De visszakanyarodva, Rodriguez Castro-nak a szerepe egy híd lehet. Ő teljesen más generáció, 40-es éveiben jár, nem vett részt nyilvánvalóan semmilyen harci eseményben, nem kötődik a forradalomhoz, de azért mégis kötődik Raúl Castro személyéhez, aki viszont részt vett, ugye elnöke is volt az ország. És úgy gondolom, hogy más lehetőségeket és talán más hangnemet tudnak Washington részéről vele itt a beszélgetések kapcsán folytatni, tehát talán ő egy kicsit más szempontból láthat dolgokat. Egyrészt, másrészt pedig az azért az ő számukra is fontos lehet, hogy ennek a rezsimnek, a Castro időszaknak, ami az ő nevükkel fémjelzett időszak, még akkor is, ha itt a végén már személy szerint ugye Castro nem vesz részt az irányításban, hogy ez hogy ér véget. Tehát én úgy gondolom, hogy neki ilyen szerepei lehetnek. Az pedig, hogy mikről szólnak ezek a megbeszélések, ezeket hát nem tudjuk. Ahogy említettem már, szerintem az is csoda, és az is csak ilyen lélektani hadviselési trükk, hogy egyáltalán tudunk arról. Pont azért, amit te is említesz, hogy itt esetleg törésvonalak legyenek az egyébként eléggé összetartó rezsimben, illetve a vezető.